Jó napot kívánunk a hallgatóknak! Az Európai Parlament novemberi plenáris üléséről jelentkezünk. A parlament bejáratánál érdekességként elmondom, hogy fokozott biztonsági rendelkezések vannak, és ennek megfelelően a repülőtéri ellenőrzésekhez hasonló rendszert állítottak fel, úgyhogy minden ideérkezőnek, legyen a sajtós vagy látogató, átvilágítják a csomagját, és ellenőrzik az iratait. Ugyanakkor minden a parlament területére érkező autót is detektorral ellenőriznek. A plenáris ülésén nyilván a napirenden olyan témák szerepelnek, amelyekről mai meghívottunkkal, Winkler Gyula, Európa Parlamenti képviselővel beszélgetünk. És az első ilyen téma a párizsi terrortámadás, illetve a terrorizmus elleni lépések, ezekről tárgyalnak jelen pillanatban a plénumban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Hát pár perccel ezelőtt fejezte be a felvezető beszédét Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a plenáris ülésnek a ma reggeli vitáján. Zárójelben az ön felvezetőjével azt azért elmondanám, hogy az Európai Parlament egy nyitott intézmény, és mind ilyen akkor is, hogyha fokozott biztonsági intézkedések vannak életben, viszont az intézmény továbbra is nyitott az európai polgárok előtt, nyitott önök előtt, a sajtó és a média képviselői előtt, de látogató csoportok is továbbra itt vannak, jönnek Európa minden sarkából, úgyhogy annak ellenére, hogy komoly a helyzet, és ezt komolyan is veszük, felelősség kérdése ez, viszont nem szűnik meg a parlament nyitottnak lenni. A ma reggeli vitával kapcsolatban pedig most ezekben a pillanatokban fogalmazzák meg a politikai csoportok az álláspontjukat, és utána pedig a képviselők is hozzá fognak szólni. Nyilván, hogy egy olyan napirendi pont ez, amely nem lehetett napirenden két héttel ezelőtt, amikor készült a plenáris ülésnek a napirendje, hiszen nem tudtuk, hogy mi fog történni. Az események nem csak, hogy tragikusak, és egy igazából majdnem azt mondanám, hogy a szeptember 11-e az Európai Unió, vagy pedig Európa, elsősorban mindenképpen Franciaország és a francia nép számára, viszont azt is nyomatékosítják, hogy egy változó világban élünk. Nem lesz már olyan Európa, mint amilyen az elmúlt időben volt, változik, és nagyon nagy veszélyben vagyunk, hogy rossz irányba változon Európa. Egy olyan irányba, amely nekünk, erdélyi magyaroknak, vagy nekünk, kelet-európaiaknak egy nem jó irány.
Szintén a terrorizmushoz kapcsolható egy másik pontja a plenáris ülésnek, azaz, hogy fel lehessen lépni valamilyen formában a fiatal európaiak radikalizálódása ellen, és azért itt ez egy érdekes dolog, mert nem lehet csorbítani az emberi jogokat sem, tehát ez olyan penge élen táncol az egész.
Úgy van, és gondoljunk vissza arra, hogy hányszor jelent meg az elmúlt hónapokban, években otthon Romániában is a közvélemény előtt például a Big Brother törvény, különféle felügyeleti, telefonlehallgatási, internet, e-mail olvasási cirkusz, ami azzal kapcsolatos, hogy az a határ, ami a szabadság és a felügyelet, a szabadság és a biztonság között van, az lehet, hogy módosul. És természetes az, hogy módosul, hiszen egy új világban élünk, a kommunikáció, az információ technológia világában olyan technikai, műszaki újítások jellemzik életünket, amelyekre nem vonatkoznak szabályok, hiszen akkor, amikor a mai szabályok, akár a morális szabályokra is gondolhatok, de feltétlenül a törvényes szabályrendszerre, amikor a ma érvényben levő szabályok megalakultak, kialakultak, törvénybe lettek foglalva, akkor nem ebben a világban éltünk. Változott a világ, az új kihívásokra nagyon nehéz megválaszolni. Kinek van igaza? Azoknak, akik azt mondják, hogy az internetnek 100%-ban szabadnak kell lenni, és ott senkinek nincs semmilyen kötelezettsége, vagy azoknak, akik esetleg valamilyen módon felügyelni szeretnék az internetet is, például személyes identifikációhoz kötni az internethez való hozzáférést. Ez a két véglet, de el kell dönteni, hogy hol akarunk elhelyezkedni.
Ugye itt az események Párizsban robbantak ki, azután pedig ugye most Brüsszel van fokozott terrorfenyegetettség alatt, de hogy az otthoni emberek pontosan megértsék, hogy ezek a szabadságjogok milyen korlátozásokat vonhatnak maguk után. Tehát itt ugye elsősorban, ami a legkonkrétabb, az a Schengeni övezetnek a szigorítása, a határvédelem, stb. De hogyha visszaemlékezünk, 2001-ben az Egyesült Államokban szeptember 11-én bekövetkezett terrortámadások után, ezek a szabadságjogokat nagyon visszametszették. Ugye Amerika volt addig a demokrácia és a szabadságjogoknak a fellegvára, azóta pedig ezek a személyes jogok nagyon-nagyon csorbultak. Tehát a telefon lehallgatásoktól egészen a házkutatási engedélyekig, ezek mind megváltoztak. Erre az útra lép Európa is?
Nagyon nehéz megjósolni azt, hogy mi fog történni. Egy dolog az biztos, az Európai Unió az maga a Schengen, vagy fordítva a Schengen, a szabad mozgás joga, az maga az Európai Unió. Tehát akkor, amikor az történik ma, hogy úgy vélik a tagállamok, a nemzetállamok, hogy saját maguk jobban meg tudnak oldani azokat a kérdéseket, amelyeket az Unió úgy látszik, hogy nem tud kezelni, akkor ezt a vélekedést nagyon, nagyon csínyán kellene kezelni. Adok két példát. A Charlie Hebdo esete januárban, remélem, hogy nem felejtettük még el, szintén egy tragikus történet volt az is. Hát kiderült, hogy a merénylők bizonyos országok titkos szolgálatainak a fekete listáján rajta voltak. Csak hogy ezek a bizonyos országok nem osztották meg a fekete listájuk tartalmát más országokkal, konkrétan Franciaországgal. Tehát vajon az a gond, hogy Európa nem tud megoldani bizonyos dolgokat, vagy nem-e az a gond, hogy az európai országok nem tértek rá valóban az együttműködés útjára. Itt a Juncker bizottság pont egy éves volt, tegnap Jean-Claude Juncker bizottsági elnök az Európai Néppárt frakciójában jelentkezett, volt egy másfél órás vita, tartalmas vita, arról, hogy milyen is volt ez az elmúlt egy év, és ott is elhangzott az, hogy újból elhangzott az, hogy akkor, amikor valaki európai hadsereget javasol, akkor, amikor valaki európai, egységes európai határvédelmet javasol, vagy pedig ne adj Isten egy európai titkos szolgálatnak a létrehozását, akkor tulajdonképpen nem másról beszél, mint arról, hogy az európai hadsereg is a tagállamoknak a katonáiból fog állni, de egy egységes parancs alá kerül. Egy esetleges európai titkos szolgálat sem más, mint tulajdonképpen a fokozott együttműködése a tagállamoknak, a létező szerveinek, titkosszolgálati intézményeinek. És itt nyilván arról kell beszélni például, hogy téves módon és nagyon megtévesztő módon a terrorizmust, a mostani terrorista hullámot valamilyen módon a migrációhoz kötjük. De nézzük azt meg, hogy a párizsi merénylők talán 9-ből 8-at már elfogtak a hatóságok, francia és belga állampolgárok voltak, tehát nem migránsok, hanem olyan emberek, akik Franciaországban, Belgiumban születtek, akik azért tudtak radikalizálódni, tudtak. Azért kerültek erre az útra, mert egyrészt a kommunikációnak már nincs határa, és a kommunikációnak nem is lehet és nem is szabad határokat szabni, másrészt pedig azért, mert olyan gettókban éltek, olyan enklávékban éltek, a nagyvárosokban, mint amilyen a most már híres vagy hírhet Molenbeek negyed Brüsszelben, ahova évek óta, másfél évtizede egyszerűen nem lép be a rendőrség. Kialakultak ilyen helyi szigetek, amelyek kulturális szempontból, nyelvi szempontból és a szabályok szempontjából valóban nem is tartoznak az illető állam fennhatósága alá. Most ez a másik véglet, amit szerintem nem szabad elfogadni. Tehát a szabadság és a biztonság közötti határt újra kell határozni, de ez nem mehet el arra felé, hogy a szabadság jogainkat félretegyük. Hiszen ez is az európai szellemiségnek egy fontos része, az egyéni szabadsági jognak a tiszteletben tartása.
Viszont ugye nagyon kézenfekvő az, hogy a migránsokra lehet fogni, hogy lám-lám, ők beérkeznek ebbe az övezetbe, és akkor némilyen következményei vannak?
Minden bizonnyal, hogy létezik egy ilyen komponens, és minden bizonnyal, hogy a bevándorlók között, a migránsok között, most megint játék a szavakkal, menekültek vagy migránsok? Határozzuk meg már végre, hogy miről beszélünk. Persze, hogy nem ugyanaz, és az este Jean-Claude Juncker ezen a frakcióülésen elmondta, hogy nem minden menekült terrorista. Ez valóban így van, viszont én nagyon szívesen hallottam volna azt is, hogyha tovább mondja ezt a mondatot, és azt is elmondja, hogy nem minden bevándorló menekült. Igen. Ezt kell meghatározni, léteznek szabályok. Itt a Dublini rendszer, hogyha bevándorlásról beszélünk. az egyéni szabadságjogok meghatározása, hogyha a felügyeletről beszélünk, és sok más olyan szabályrendszer létezik, amely egyszerűen elavult. És akkor, amikor egy szabály elavul, akkor azért van a törvényhozó, azért van parlament, országos parlament és európai parlament, hogy ezeket a szabályokat nagyon-nagyon gyorsan átszabja, és új szabályt alkosson.
Itt a menekült kérdéssel kapcsolatos ugye az, hogy az arab tavasz óta egy fokozott ugye az arab országokban, Észak-Afrika, majd Közel-Keleten, Szíriában állandó ugye a konfliktus, lassan az egész világot, tehát egy komoly geopolitikai probléma goccá vált Szíria, és íme a legújabb tegnapi fejlemény, hogy a török légtér, ez most vitatott, hogy Szíria fölött, vagy Törökország fölött, a török hadsereg lelőtt egy orosz gépet, ami nyilván újabb NATO-n belüli nézeteltéréseket eredményez, egy olyan kontextusban, amikor a nyugatnak valamilyen módon azért csak össze kellene fogni, és egy közös erőt és értéket felmutatni.
Borzasztóan összetett és komplikált a szíriai konfliktusnak a képe, ehhez valószínűleg hogy egy külön műsort és megfelelő információk.
Csak nehéz elvonatkoztatni ezt a menekült
kérdést. Úgy van, csak hogy ennek a konfliktusnak van egy aktuál politikai összetevője, van egy gazdasági és energia politikai összetevője, viszont van egy történelmi összetevője, amelyet vissza kell vezetni a sia és a szunni muszlim közösségek közötti különbségre, és arra, hogy tulajdonképpen az 50-es évek végén, a 60-as évek elején, akkor, amikor kialakultak a mai határok Közel-Keleten, Közel- és Közép-Keleten, akkor ott ugye játszottak a térképpel. Ez olyan ismerős nekünk, hogy amikor valaki vonalakat húzogat a térképen, hát sajnos most éppen, ha magyarokról beszélünk, vagy magyar nemzetről beszélünk, akkor mi igen, tudjuk, hogy mit jelent az, amikor valaki vonalakkal játszik a térképen, ceruzával rajzolgat. Viszont ez történt Közel- és Közép-Keleten is, és továbbra is az energia kérdés, az energiahordozókhoz való hozzáférés, az nagymértékben meghatározza azt, hogy mi történik a konfliktusban. Láthatjuk azt, hogy Oroszország és Putyin szerepe egy hónap alatt szinte 180 fokkal átértékelődött. Az valóban igaz, hogy európai biztonsági szerkezet Oroszország nélkül nem tud létezni, hiszen Oroszország mindenképpen mindig is része volt, és ma is része kell, hogy legyen, vagy a jövőben egyfajta európai biztonsági konstrukciónak, viszont ez megint olyan kell, hogy legyen európai szemszöggel, európai uniós szempontból nézve, hogy nem tudunk lemondani az elveinkről, nem tudunk lemondani az értékeinkről akkor, amikor Oroszországgal tárgyalunk, akkor, amikor Törökországgal tárgyalunk, Törökország is hirtelen felértékelődött, hiszen Törökország az, amely extraterritoriális módon meg tudja oldani, vagy legalábbis nagy mértékben meg tudja oldani a menekült és bevándorló kérdést a következő időszakra. Kérdés az, hogyha ennek az ára az, hogy a kurd közösségnek a jogai lábbal vannak tiporva, akkor ezt az árat készen vagyunk-e megfizetni? Kérdés az, hogy az Európai Unió a maga elveit és értékeit érvényesíteni tudja? Ott van a Törökországgal kapcsolatos, ugye a ciprusi helyzet. Kiderült, hogy Erdoğan elnök vagy miniszterelnök szívesen tárgyalna az Európai Unióval, de úgy, hogy egy állam a 28 közül ne legyen a tárgyaló asztalnál, ez pedig Ciprus. Tehát ilyent nem lehet elképzelni.
Igen, a képviselő előbb említett az egységes Európát. Most a kérdésem például, létezik-e egységes Európa Oroszországgal szemben, vagy Oroszország viszonylatában, illetve Törökországgal kapcsolatban, és egy csomó egyéb ilyen külpolitikai kérdésben. Létezik-e? Vagy például menekült kérdésben, bevándorló kérdésben, van-e egységes európai politika? Eddig nem volt. Kérdés, hogy lesz?
Kellene legyen. Egy alapvető gond van, kellene és kívánatos lenne az, hogy egységes Európa legyen. Ma nincs. Tehát, hogyha azt volt a kérdés, hogy létezik-e ma, akkor ez erre a válasz világos, ma nincs. Azt mondanám, hogy nem csak az én általam személyesen megtapasztalt elmúlt 8 esztendőben, hanem úgy visszaolvasva az unió történetében, még 89-ben sem volt akkora kihívások előtt az akkori Európai Unió, mint amekkora kihívások, amekkora feszítő erőknek kell szembenézni ma. Talán a létezése óta, a megalakítása óta a legnagyobb kihívásoknak van kitéve az unió, és a válasz az majdnem minden esetben az egységes Európa, illetve egy olyan filozófia, amelyet egy szóval lehetne jellemezni, amit már régebben kitaláltak, ez a szó, ez a fogalom a globalizáció. Tehát a globális folyamatokat, a globális tendenciákat nyilván, hogy valamikor lokális dimenzióba is kell helyezni. Nem ugyanaz a reakciója az erdélyi közösségnek, például, vagy az erdélyi magyar közösségnek, mint amilyen a reakciója egy belga, belgiumi flamand, vagy belgiumi vallon közösségnek, ugyanarra a történésre, ugyanaz előtt, a kihívás előtt más választ fogalmaz meg a kelet-európai, vagy a közép-európai nemzet, és más választ a nyugat-európai. De ez a mozaikszerűség, lényegében ez a lelke az Európai Uniónak, és az értéke és az érdekessége, viszont kellenek, kell az egységes fellépés, kell adott esetben az egységes határvédelem, kell az egységes álláspont Törökországgal, Oroszországgal szemben. Ne feledjük el, hogy a törökországi csatlakozás kérdését az Európai Unió akkor vitatta meg, jó, több mint 10 évvel ezelőtt, amikor még EU-15-ök voltak, és nem pedig EU-28, tehát kellene egy társadalmi vita. Mi a véleménye például az erdélyi magyar embernek arról, hogy az Európai Unió bővülhetne Törökországgal? Megkérdezte valaki valamikor? Soha senki, én úgy emlékszem. Tehát nyilván Romániának van egy hivatalos álláspontja, amely arról szól, hogy támogatjuk Törökországot, támogatjuk Törökország csatlakozását, csak hogy ezt a hivatalos álláspontot egy irodában, a külügyminisztériumban valaki leírta egy papírra. De meglett ez vitatva a társadalomban? Valóban támogatjuk mi, mondjuk erdélyi magyarok, Románia társadalmának egy része, 6,5%-os része. Támogatjuk ezt a bővítést? Ha igen, mit jelent ez számunkra? Ha nem, miért nem? Tehát nagyon-nagyon sok munka van előttünk, hiszen ezeket a társadalmi konzultációkat is meg kell szervezni. Valamilyen módon jelentőssé kell tenni őket. Tényleg, amikor feltesszük a kérdést, akkor önök a média, a közmédia segítségével intézményes keretet ajánlva vagy biztosítva ezeknek a közvitáknak, le kellene folytatni ezeket a vitákat.
Éppen ez az, amit mondod, hogy a kommunikáció és az információ, ami áramlik. Tehát úgy olyan körülmények között, hogyha a titkos szolgálatok egymásnak nem közlik le azokat az információkat, ami hasznos lehet mindenki számára, úgy az apró emberkéhez nem jutnak el olyan információk, ami esetleg őt arra késztetné, hogy gondolkozzon azon, hogy engem, hogy befolyásol ez, mit jelent az én életemre. Visszatérve egy kicsit a határokra és a szigorításra. Ugye Romániának egyre nehezebb a Schengeni övezethez kapcsolódni, aztán most a csatlakozás szerintem szép lassan egyenlő lesz a -3-mal. Ilyen szempontból azért mennyire megengedő Európa, vagy ez szerepel-e még a napi rendeken?
Itt két dolgot kell világosan leszögezni. Az első az, hogy Románia alkalmazza a schengeni szabályokat a saját külső határain. Ez nem egy újdonság, ez több éve így van, és valóban bizonyíthatóan betartja Románia ezeket a szabályokat. Úgy a személyek identifikációja esetében, mint pedig a közös schengeni szabályoknak a betartásának a szempontjából. Ezt el is ismerte Barroso bizottsági elnök legalább háromszor az elmúlt években, a volt bizottsági elnök, és a bizottságnak az álláspontja, akár csak a parlamentnek az álláspontja mindig az, hogy Románia és Bulgária csatlakozása a Schengen-övezethez az a tagállamok akaratán múlik, tehát az európai államok, állam, illetve kormányfői kell beleegyezenek abba, hogy a két ország csatlakozik. Na most itt egy borzalmas dolog történik velünk, és pedig az, hogy a Schengen övezet szabályrendszerében, a schengeni egyezményben sehol nem beszél senki politikai kritériumoktól, sem korrupciótól, sem egyéb mástól. Tehát ez az összekapcsolás, hogy betartjuk a szabályokat, teljesítettük a feltételeket, mégis késik a csatlakozás, ez egy nyilvánvaló diszkrimináció, egy kettős mérce. Ezt elmondtuk éveken keresztül, és tovább fog kelleni mondani. Egyéb útunk nincs, mint hangoztatni és bebizonyítani azt, hogy teljesítjük a feltételeket. Az egy másik kérdés, hogy véleményem szerint a következő időszakban úgy a dublini egyezmény, amely a menekültekre vonatkozik, mint pedig a schengeni egyezmény valószínűleg, hogy változásokon fog átmenni, hiszen látjuk azt, hogy ma nem működnek dolgok, illetve akkor, amikor a tagállamok túl gyakran nyúlnak ahhoz az eszközhöz, ahhoz a kitételhez a schengeni egyezményben, hogy ideiglenesen fölfüggeszthető az egyezmény akkor, hogyha jól meg tudják indokolni. Persze, hogy egy válság az megfelelő indok, de persze, hogyha túl gyakran történik az, hogy nem elég a személyigazolvány. Útlevél is kell, de nekem azt mondta valaki már évekkel ezelőtt, hogy nem kell útlevél ahhoz, hogy Európába utazzak. Nem tudom, Bihar megyét mondjuk, akkor kiveszek, kidagadok egy példát, egy Bihar megyei magyar vagy román embernek azt mondták évekkel ezelőtt, hogy nyugodtan költözhet Hajdú Bihar megyébe, és majd ingázni fog naponta munkahelyre, mert ezt az Európai Unió biztosítja, most meg kiderül, hogy másfél órás sor van a határon, mert hogy fokozott ellenőrzés van, ezt egy hétig ki lehet bírni, viszont ezt hosszú távon, mint állandó módosítás nem szabad megengedni. És még egyszer mondom, én bízok a józan eszében az embereknek, a vezetőknek olyan szempontból, hogy mindenki nem csak elmondja, hanem meg is érti és alkalmazza azt, hogy az Európai Unió lelke, központja az a Schengeni Egyezmény, a szabad utazáshoz való jog.
Igen, itt megint visszatérünk ez az egységes Európa létéhez, illetve nem létéhez. Ugye nagyon sokan szokták mondani, hogy mire csatlakozunk, addigra megszűnik az unió, vagy szétesik az unió. És itt valóban tényleg egymással nagyon ellentétesen ható energiákról beszélünk. Tehát az egyik ugye, hogy ez az egységesítés, amiről ön az imént beszél, ez egyféle federalizáció fele út is lehetne elméletben. A másik ugye az, hogy például ott van Nagy-Britannia esete, amelyik nem sokára ugye referendumot ír ki arról, hogy maradnak vagy nem az EU-ban. Tehát ezeket a dolgokat tényleg nehéz egymás mellett nézni, és egységes EU-ról beszélni, amikor az egyik alapító és azért komoly tagállamnak ilyen dilemmái vannak.
Ki írja vagy nem Nagy-Britannia a referendumot, ez is egy nyitott kérdés, és íme itt van egy mester példája annak, hogy mit jelent a politikai játék, akkor, amikor túl lősz a célon egy picikét. Nyilván, hogy a briteknek a nagy többsége üzletemberekről beszélünk, az egyszerű emberekről, akik már több évtizede élvezik az unió előnyeit. Nem akarnak kilépni az Európai Unióból, de hogyha úgy tálaljuk a közösségnek, a közönségnek a kérdést, hogy hát nem vagyunk mi elég ügyesek ahhoz, mi Nagy-Britannia, a nagy világ hatalom, hogy egyedül kibogozodjunk, kell nekünk ez a hülye Európa, akkor persze, hogy másképp születnek meg a válaszok, mint akkor, amikor tárgyilagosan és adatokkal alátámasztva tesszük a kérdés az asztalra. Tehát a populizmus és a demagógia az egy óriási veszély a mai Európában. Nyilván, hogy nekünk, politikusoknak, és én sokszor mondom a kollégáimnak itt az Európai Parlamentben, hogy az, ami a középkorban levő korosztálynak evidens volt, és pedig, hogy Európa egy óriási vívmány, amely a békét biztosította egy olyan kontinensen, ahol több száz évig háború volt és ellenségeskedés, az a mai fiatal korosztálynak már nem elég. Másképp kell megszólítani a fiatalokat, nem tudom egészen pontosan, hogy, de egész biztos az, hogy a szlogenek, azok már nem győzik meg a fiatalokat. És nyilván, hogy nagyon fontos a gazdasági összetevő. Hogyha az unió nem képes újból a növekedési pályára lépni, és ez nyilván egyrészt az unió, másrészt a tagállamoknak az összehangolásának a kérdése, akkor egyre több gond fog jelentkezni, munkahely hiány, gazdasági növekedésnek a stagnálása, és az, hogy ha a mai fiatal korosztály azt látja, hogy nem lesz képes a szüleinek megfelelő életmódot vinni, hogyha úgy érzi, hogy kevesebb eséllyel rendelkezik, mint a saját szülője, akkor nagyon könnyű neki bűnbakot felmutatni, és azt mondani, hogy ime a te esélyedet egy bevándorló vette el, a te esélyedet a kelet-európai vette el, tehát mindig vannak csúnyák, és ebben Európa azért mester.
És azért a szabad mozgás lehetősége a fiatalok számára nagyon sok kaput megnyitott, például a romániaiak számára is. Egyetemekre lehet felvételizni, különböző programokban részt venni, és kifele jönni, és akkor itt van az, hogy migráns vagy bevándorló. Persze. Mert hogy nagyon-nagyon sokan érkeznek Romániából, és épp egy jobb élet reményében.
Igen, viszont azok, akik romániai állampolgárként Európában keresnek megélhetést hosszabb vagy rövidebb időre, azok egy alapvető jogot gyakorolnak. Benne van az Európai Unió alapszerződéseiben a szabad mozgáshoz való jog, benne van a szabad munkavállaláshoz való jog. Viszont pont erre adna választ ez a globalizációnak nevezett filozófia. Nyilván, hogy nem akarjuk mi Marosvásárhelyről eldönteni, hogy mit csináljanak a németek. Nem tudjuk átérezni Marosvásárhelyen a német, vagy a svéd, vagy a valamelyik más társadalomnak a teljes problematikáját.
Ugyanúgy ők sem a miénkek.
Ugyanúgy nyilvánvaló, hogy ők sem a miénkek, tehát vannak olyan döntések, és itt van a szubszidiaritásnak a finom játéka. Vannak olyan döntések, vannak olyan politikák, amelyek Brüsszelből gyakorolva hatékonyabbak, tehát össze kell tenni ezeket, együttesen kell a döntést meghozni Brüsszelben, és vannak olyan kérdések, amelyekben nyilván, hogy nem lehet okosabb az észak, mint kelet, nem lehet okosabb a nyugat, mint a dél. És akkor ezeket a kérdéseket kell meghatározni. Az, hogy federális Európa, én egy nagy támogatója vagyok ennek a gondolatnak, a federális Európa az, amely nem feltétlenül a nemzetállamok Európája, hanem amelyik inkább a régiók és közösségek Európája. A federális Európa lenne az a keret, amelyben mi erdélyi magyarok és mi erdélyiek régióként és hát valóban közösségként meg tudnánk találni a helyünket, önkormányzatra képes, autonómiára képes közösségként a 1,2 millió erdélyi magyarság megtalálna a helyét egy ilyenfajta Európában, amely nem a nemzetállamok Európája, hanem még egyszer a szubszidiális Európa. És itt a leggyakoribb félsz ugye az, hogy elveszítjük a szuverenitásunkat, mert átadjuk a döntési jogot Brüsszelnek, ahol eurokraták, technokraták, meg nem választott emberek fognak dönteni a mi sorsunkról, és ehhez viszont az kell, hogy az Egyesült Európa felé haladó úton az Európai Parlament erősödjön meg, hiszen hogyha nem a bizottság valóban az országok által javasolt, vagy az Unió által kinevezett emberekből áll, viszont a parlamentben 751-en vagyunk, olyan politikusok, akiket az állampolgárok választottak meg, minket az emberek küldtek Brüsszelbe, és hogyha a döntésnek a joga az Európai Parlamentben van, akkor azt jelenti, hogy a szubszidiaritást nem elveszítjük, hanem a szuverenitást nem elveszítjük, hanem részeit a saját nemzeti szuverenitásunknak együttesen gyakorolunk Brüsszelben, nem átadjuk, nem átengedjük, hanem együttesen gyakoroljunk, ehhez viszont az kell, hogy az Európai Parlament szerepe növekedjen, és valóban a parlament hozza meg, tehát az a 751 ember, akit az európai polgárok közöttük az erdélyi magyarok küldtek el Brüsszelbe dönteni, azok döntsenek, és akkor meg lenne a föderális Európának a teljessége.
Ugye Romániában kormányváltás volt, és szakértői kormányról beszélünk. Mi a megítélése jelen pillanatban az országnak ilyen szempontból?
Ha szabad, egy lépéssel visszalépek, és megválaszolok arra a fel nem tett kérdésre, hogy a pont a kormánynak a megítélése az borzalmasan rossz volt az elmúlt időszakban Brüsszelben, tehát nem volt hiteles a volt kormány, és nyilván, hogy Brüsszelben semmiképpen nem lehetett megérteni azt, hogy egy olyan miniszterelnök, aki csalt, mert doktori diplomát szerzett csalással, másolással, az hogyan maradhat tovább a miniszteri székben, a miniszterelnöki székben, ne is menjünk tovább a többi ügyre, hanem ez elegendő volt. Tehát egy hiteltelen kormánynál rosszabb nincs, hiszen egy hiteltelen kormány nem tudja az érdeket érvényesíteni. Na most Dacian Csolos személye véleményem szerint egy jó választás volt az államelnök részéről. Dacian Csolos biztosként 5 év alatt egy nagyon hiteles imidzset alakított ki Brüsszelben és Strasbourgban. A technokrata, a szakembernek az imidzsét viszont nem kis politikai mutatvány volt az a közös agrárpolitikai reform, amit Dacian Csolos véghez vitt. És pedig úgy, hogy visszavágott a rég megállapított nyugati tagállamok jogkör előjogaiból valamennyit, és átszabta a közös agrárpolitikát úgy, hogy a keleti államoknak is jó legyen. Nyilvánvalóan és köztudottan más körülmények vannak, tulajdonkörülmények, más realitások vannak keleten, mint a régi nyugati tagállamokban. Tehát ezzel a tőkével indul Dacian Csolos, a kormánytagokat nem igen ismerik Brüsszelben, hanem is lenne honnan, egy-két személy kivételével új emberekről van szó, új arcokról van szó. Itt lényegében Dacian parancsolós hitelessége sugárzik ki jelen pillanatban a kormánytagokra, de azt hiszem, hogy ez érvényes otthonra is, tehát ha vásárhelyen megkérdeznénk az embereket, ismeritek az új minisztereket, nem hiszem, hogy
újak,
nagyon sokan.
Az a lényeg, hogy újak.
A lényeg az, hogy újak. A technokrata kormánynak mindenütt Európában és Romániában is kis gyakorlata van, tehát a kormányok azok politikai testületek. Most itt egy évre megkapta Dacian Csolos és az ő által az ő nevével fémjelzett kormány megkapta azt a lehetőséget, hogy bizonyos reformokat véghez vigyen, nem túl mélyeket, mert egy év nem elegendő idő ehhez, és legfőképpen megkapta azt a lehetőséget, vagy azt a kötelességet, hogy két választást levezényeljen. Nem kis dolog lesz ez, önkormányzati és parlamenti választásokat 2016-ban, tehát pár hét múlva kezdődik az új év levezényelni úgy, hogy mindenki elfogadja a választásoknak a legitimitását, nem kis kihívás ez.
És beszéltünk ugye technokrata kormányról nagyon sokan, nekem az az érzésem ugye, hogy hatalmas illúziókat tápálnak az elvárások jelen pillanatban Romániában egy apolitikus technokrata kormánytól. Létezik-e kormány politikai felelősség nélkül?
A kormány nem csak, tehát politikai felelősség nélkül sem létezik kormány, és legfőképpen politikai támogatottság nélkül nem létezhet kormány, hiszen a kormány az a végrehajtó testület, a végrehajtó hatalom. Még mindig, és minden demokráciában, és mindig is így kell, hogy maradjon, a parlament az a testület, amely a politikai felelősséget vállalja, és az a testület, amely tulajdonképpen a választók akaratát tükrözi. Tehát itt én nagyon sok sikert kívánok a Csolos kormánynak, de viszont arra óvom önmagunkat, és pláne a közvéleményt, hogy arra az útra, attól óvom, hogy arra az útra lépjen, hogy hát nincs szükség politikára, mert kinevezett emberekkel meg lehet oldani mindent. Hát persze a legolcsóbb társadalom szervezési forma az a
diktatúra,
hiszen ott egy embert kell megfizetni ahhoz, hogy döntést hozzon. De nem hiszem, hogy arra az útra akarunk visszatérni. Parlament nélkül nincsen demokrácia, viszont nyilvánvaló, hogy az a mód, ahogy lejáratta magát a jelenlegi parlament összetételéből kifolyólag, azokból az emberekből, abból a rossz teljesítményből kifolyólag, amit biztosított a parlament az elmúlt, vagy nyújtott a parlament az elmúlt három évben, érthető módon megingatta az emberek bizalmát. De akkor térjünk vissza, és nézzük azt is meg, hogy miért történt ez. Hát azért, mert kétszer egymás után egy rossz választási rendszerrel kerültek be a parlamenti képviselők a parlamentbe. Egyedül az LMDS. Jusson eszünkbe 2008-ban, micsoda hurrá optimizmussal az összes politikai párt az LMDS kivételével megszavazta ezt az egyéni választókörzetes választási rendszert, amelyről valaki elmondta nekünk, valaki beadta ezt a maszlagot, hogy közvetlen kapcsolatban lesznek ezáltal a politikusok az őket megválasztó emberekkel, és hogy a teljesítmény növekedni fog. Hát nem az egyének tudnak egy köteléket biztosítani a társadalommal, hanem az a politikai struktúra, amit úgy nevezünk, hogy politikai párt vagy szövetség az LMDS esetében.
Igen, tehát pont erre akartam én is utalni, hogy ugye itt a képviselő óva inti a közvéleményt. Nem esetleg a politikusokat kellene óva inteni attól, hogy ilyen populista felhangoknak engedve hozzanak például törvényeket Romániában?
Nyilván én megtehetem,
mert
ezt is
most. Mert az egyéni választási törvényt politikusok fogadták el. Az máshogy milyen nyomásra? És milyen...
Ez rendben van, és meg is fizették az árat. Nézzük meg mostan az új liberális pártot, ez egy képződmény, amit nem tudom, hogy mi a neve, de azt, hogy mi a tartalma, azt nem látja senki. Ők maguk, a kollégák sem látják valóban, hogy néz ki ez a tartalom. Én nagyon nem szeretem azt, amikor valaki azt mondja, ugye megmondtam. De most valóban abban az esetben vagyunk, hogy azért nézzünk vissza 2008-ra és 2012-re. Akkor, amikor a választási törvénnyel kapcsolatban, a választási rendszerrel kapcsolatban az LMDS elmondta a véleményét. Persze egyedül nem tudunk törvényt alkotni, tehát 6,5%-nyi véleményünkkel a parlamentben ellene szavaztunk ennek a törvénynek, de ez nem jelenti azt, hogy a többiek nem fogadtak el nagy lelkesedéssel, az sem jelenti, hogy nem hibáztak. Mindahogy most egy újabb példájában ugyanennek a történetnek,
a levélben történő szavazás.
És ez a levélben történő szavazás, amelyről Most nem azért, mert az LMDS szakértői, hanem azért, mert valóban tudják, hogy mit jelent egy alkotmányos hatáskör. A mi szakembereink megindokolták azt az alkotmánybíróság előtt, hogy miért nem alkotmányos ez a törvény, és hogy milyen aggályok vannak vele. Nagyjából mindenki elismeri, hogy tehát a politikusok, a román politikusok négy szem közti beszélgetésben elismerik, hogy igazunk van, viszont azt mondják, hát ezt meg kellett lépni, mert ezt várja tőlünk a közvélemény. Én ennek ellentmondok. Én azt hiszem, hogy a közvélemény a politikusoktól jó döntéseket vár. Nem kell nekünk a szánkba rágni azt, hogy hogyan döntsünk. Döntsünk úgy, hogy vállaljuk is a döntéseinknek a következményt.
Vannak olyan politikusok ma, akik vállalnak népszerűen döntéseket?
Én úgy vélem, hogy a Csolos kormány szakértői kormányként pont azért került most nyeregbe, hogy népszerűtlen döntéseket vállaljon. A kérdés az lesz, hogyha valóban vállalni fogja ezeket. Adok példát, nem is kell a népszerűtlen döntésig elmenni, elég, hogyha népszerűtlen dolgokat kommunikál az ember. Most azonnal fogok egy népszerűtlen kommunikálni, és vállalom a következményét. Azok a változások, amelyeket mindenki elvár, és jogosan elvár, azok nem születhetnek meg csak a politikusok döntései hatásán. Hiszen, hogyha a korrupcióról beszélünk, ha a hatékonytalanságról beszélünk, ha a naplopásról beszélünk, ha a közmorálnak a meggyengüléséről beszélünk, akkor a teljes társadalom valamilyen mértékben benne van ebben a folyamatban. Az is, aki elfogadja, de az is, aki felajánlja, az is, aki, most nem szeretnék ilyen triviális példákat adni, de elkezdve egészen a kasszabonnak az elfogadásáról, amit nem hagyok ott a pulton, zsebre teszem, és akkor majd otthon mit csinálok vele, az az én saját problémám, de elviszem onnan azt a 15 banit. Mindenki, aki nyugatra ment először, azt elmondja, hogy az egy centet ott hagyta a pulton, és visszakiáltotta a pultos néni, vagy az eladó személy, hogy tessék jönni elvenni a visszajárót. Tehát ezeken az apró, vagy ezektől az apró dolgoktól kezdődik, és valóban nem kivetközni akarok a politikus felelősségéből, vagy a saját politikai felelősségemből, amikor azt mondom, hogy a reformoknak az oktatás hatékonysága, a diplomagyártásnak a jelensége Romániában, rengeteget, hosszú-hosszú lista van, amely valóban kell egy jó irány, de az is igaz, hogy mindannyian részei vannak ezeknek a szükséges reformfolyamatoknak.
A napi renden különben szerepel az oktatás az Európai Parlament jelenlegi plenáris ülésén, és egyebek mellett olyan azzal kapcsolatban is, ugye, hogy a válságzónában érő gyerekekről beszélnek, és ezeknek az oktatásának a megoldását, tehát gyakorlatilag ajánlásokat tud csak megfogalmazni a parlament.
Nyilván, hogy az Európai Uniós közös hatáskörök, azok pontosan meg vannak szabályozva, meg vannak nevezve. Kereskedelem, mezőgazdaság, részben energiapolitika, folytathatom a felsorolást. Az oktatás az nem tartozik a brüsszeli hatáskörök közé, ez nemzeti hatáskör. Bizonyos mértékben rendben is van ez így, hiszen az oktatásnak kulcs szerepe van akár nemzeti öntudat, akár az identitás kialakításában. Nem is vágynék én egy olyan helyzetre, hogy közös programokat, vagy közös kurikulákat alakítsunk ki, kötelező kurikulákat az Európai Unió minden országában. Léteznek viszont olyan területek, és itt a mobilitás a legfontosabb, amely Európai Uniós hatáskör, és hát hadd mondjam azt el, hogy az Európai Unió több mint 60 éves létezése óta a legnépszerűbb, a legfantasztikusabb, ezt használom, program, amit az Unió kitalált, az pontosan az oktatás területén való mobilitás, a híres Erasmus program, amely úgy vélem, hogy fantasztikus eredményeket hozott, ez látható amúgy otthon nálunk is Erdélyben. Ki gondolta volna ezelőtt 20 esztendővel, hogy egy fiatalnak, vagy lényegében bármelyik fiatalnak meg lesz az esélye arra, hogy egy szemesztert más országban, más egyetemen tanulva úgy tudja bővíteni a látókörét, hogy közben embereket ismer meg, rendszereket ismer meg, és azt meglátja, hogy hogyan működik a világ, hogyan működik az Európai Unió, melyek azok a reszortok, amelyek forgatják ezt a komplikált gépezetet. A migránsok oktatása, nyilván hát az egyik oka a menekülőknek, hogy nem maradnak közelebb a saját szülőföldjükhöz, pontosan az, hogy borzalmasan embertelen körülmények vannak, akár Törökország, akár a Szíriát körülvevő államoknak a menekült táboraiban. Ezek a táborok, ezek nem lágerek kell, hogy legyenek. Ezek a táborok, ezek egy megoldást kell, hogy ajánljanak az oktatásra, a közegészségügyre, az emberi méltóságra, hiszen azok az emberek menekültek, életüket, családjukat, vagyonukat féltik, ugyanakkor viszont egy percig sem szűnnek meg embereknek lenni, és az emberi méltóság egy olyan kérdés, amelyet nem csak keresztényként, hanem nem tudom, hogy ez több vagy kevesebb, de európai emberként lélekkel is, nem csak gyakorlati szempontból kell megközelíteni.
Most egy kicsit ugye hazautaznánk az oktatásról beszélve, ön RMDSS képviselőként ugye és politikusként a szorványnak a hogy mondjam, a kézben tartó politikusa, tehát a szorvány problématikát
egyik munkása.
Képviselője.
Egyik képviselője, és ugye a szorvány oktatás az egy elég kiemelt probléma és fejezet, amivel nem könnyű megbirkózni. Nemrég volt ugye Temesváron egy ezzel kapcsolatos tanácskozás, azelőtt Déván volt, inkább a sajtó szemszögéből. Hogyan látszik ez az egész szorvány problématika például Brüsszelből vagy Strasbourgból?
Most nehezet kérdezett, mert el kell mondanom azt, hogy egyáltalán nem vagyunk megelégedve, és ez gondolom, hogy köztudott otthon, nem vagyunk megelégedve azzal a móddal, ahogy egyáltalán a kisebbségi kérdés látszik Brüsszelből, nem vagyunk megelégedve azzal, hogy ez egy olyan téma, amelyet Brüsszel nem hajlandó foglalkozni, tehát a kisebbségi közösségeknek a tematikája az tagállami hatáskör. Nem biztos, hogy pont így kellene, hogy legyen, a mi véleményünk az, hogy nem. Nem biztos, hogy nem az a megoldás megfelelő, amilyen az oktatás területén. Persze, hogy nemzeti hatáskör, állami, tagállami hatáskör, viszont létezik egy közös nevező, amit európai szinten fogalmazunk meg. Ez az oktatás esetében az Erasmus program. Ilyen módon kellene egy közös nevező az őshonos kisebbségek és a nemzeti, illetve nyelvi közösségek esetében is. Ezt régóta, egészen pontosan mi személy szerint kollégám a Sogod Csabával 8 éve szorgalmazzuk az Európai Parlamentben, nem csak, hogy szorgalmazzuk, mások régebb óta, nem csak, hogy szorgalmazzuk, hanem konkrét lépések is történtek a szövetség szervezésében, itt a polgári kezdeményezésre gondolok, a kisebbségi polgári kezdeményezésre, amelyet elutasított az Európai Bizottság. Most nemrégiben az Európai Parlament a polgári kezdeményezés szabályzatának az átdolgozását kérte. Ez meg fog történni a következő hónapokban. A bizottságnak kötelessége figyelembe venni az Európai Parlamentnek a kérelmeit, a javaslatait. Olyan módon, hogy valóban ez a polgári kezdeményezés egy eszköz legyen arra, hogy a polgárokat közelebb hozza az unióhoz, nem hogy eltávolítsa. Ez a tágasabb keret. Na most ezen belül elmagyarázni azt Brüsszelben, hogy mit jelent a szorvány, ami számunkra az egy végtelenül nehéz kísérlet. Nyilván, hogy a magyarországi képviselők tudják, hogy mi ez. Nyilván, hogy a Kárpát-medencei képviselők, akkor is, ha nem magyarok, esetleg közelebb állnak ez a tematikához, viszont egy nyugatinak nagyon-nagyon nehéz megmagyarázni azt, hogy mi a szorvány. Éppen ezért olyan közös dolgokat keresünk, amelyek fontosak számunkra. Például a szakoktatás kérdése. Az egy nagyon fontos kérdés a szorványban. Hát nyilván, hogy nem azzal kezdem Brüsszelben a javaslatomat, hogy elmagyarázom, hogy mi a szorvány, hiszen a szakoktatás kérdése egyformán fontos Székelyudvarhelyen vagy Marosvásárhelyen, mint a szorványban. Megvannak a jellegzetességei a szorvány létnek. Viszont a kérdés maga, a terület az egyformán fontos számunkra, de a szakoktatás az fontos egy nyugat-európai társadalomban is, ahol átalakulóban van a társadalom, átalakulóban van a gazdaság, és a többi. Tehát itt a sikertitka valószínűleg az, hogy megkeresni azokat a tematikákat, amelyek nekünk is fontosak, de amelyekben lehet találni egy brüsszeli kapaszkodót.
Ugye nagyon rohan az idő, egy rövid utolsó kérdésem lenne, ugye itt a kisebbségi kérdések kapcsolatban, most visszatérnék az adás legelején felvetett problematikára, ebben a kontextusban ma hogyan látják ezt a problémát? Lehet egyáltalán beszélni Európában most?
Lehet és kell beszélni, annak ellenére, hogy most egy rossz ellenszélben vagyunk, hiszen akkor, amikor a kisebbségekről beszélsz, akkor a nyugat-európainak elsősorban a most bevándorló vagy bevándorolni igyekező kisebbségek jutnak eszébe. El kell mindig magyarázni, és ez egy olyan munka, amelyben nem lehet és nem szabad nekünk elfáradni. El kell magyarázni azt, hogy mi a különbség véleményünk szerint az őshonos kisebbség, a történelmi kisebbség és az új bevándorló migráns közösségek között. El kell magyarázni azt, hogy miért véljük úgy, hogy az őshonos jelleg az többlet jogokkal jár, és hogy mit jelent az a mi közép-európai, akár balkáni értelmezésünkben, hogy egy őshonos közösség hozzájárult ahhoz, ahogy ma kinéz egy adott nemzet, amely nem a saját nemzetem, hanem a saját országomnak a többségi nemzete. Ezeket a kérdéseket van, aki nagyon jól érti, ismerek és barát vagyok, merem állítani olyan luxemburgi német, vagy akár belga, flamand képviselővel, aki aprólékosan ismeri a mi helyzetünket. Ugyanakkor az is igaz, hogy nagyon nagy a konformizmus mértéke. Addig, amíg Franciaország azt mondja, ugye az egyik alapítóról beszélünk, hogy nem léteznek kisebbségek, nem ismerjük ezt a fogalmat, addig sokan konformista módon fognak viszonyulni ehhez az állásponthoz. Most Franciaország sajnos éppen fizeti ezt a hozzáállást, ennek a hozzáállásnak az állát.
Winkler Gyula, Európa Parlamenti képviselőnek köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Műsoridőnk lejárt, úgyhogy önöknek köszönjük a figyelmet. A strasbourgi kihelyezett stúdióból Szász Attilát és Rákóczi Kingát hallották. A viszonthallásra.